Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéjét, amint egyházunk azt a mai vasárnapra kijelölte. Megírva találjuk Máté evangéliumának 18. fejezetében a 21. verstől a következőképpen. Akkor Péter odament Jézushoz, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte is, így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek. Ha szívetekből meg nem bocsátatok, mindenki az ő atya fiának. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Egyszer egy fiatalasszony panaszkodott nekem, azt mondta, hogy már majdnem 20 éve élünk házasságban, és ez alatt a majd 20 év alatt mindig is éreztem, hogy az anyósom utál engem. De soha nem értettem, hogy miért, mivel szolgáltam rá erre. És egyszer végül megkérdeztem tőle. Kis veszekedés után leültem mellé, és megkérdeztem, hogy ugyan árulja már el, anyuka, hogy mi a baja én velem. És azt mondja ez a fiatalasszony, majdnem elájult, amikor az anyósa elkezdett beszélni egy bizonyos sértésről, ami még az esküvő előtt volt állítólag. Mondja, hogy nem is tudtam erről, nem is emlékszem semmire, amiről az anyósom beszél. De hát már eltelt majdnem 20 év. Hát miért nem mondta akkor rögtön? Vagy miért nem mondta azóta soha? 20 évvel ezelőtti dolgokat hánytorgat föl, és azzal indokolja, hogy 20 éven keresztül nem szeretett engem? Pedig hát az anyósom templomba járó. Nem tudom, olvassa a Bibliát, de az útmutatót meg szokta venni, mondta ez a fiatalasszony. Kedves testvérek, most bizonyára arra gondolunk mindannyian, hogy hát bizony ilyen példákat jócskán tudnánk sorolni mindannyian a saját környezetünkből. Sajnos vannak ilyen példák. Pedig tudjuk, hogy a megbocsátás hiánya tönkretesz. Elsősorban azt teszi tönkre, aki nem tud megbocsátani. De tönkreteszi az emberi kapcsolatot, és mint az igéből kiderül, tönkreteszi az Istennel való kapcsolatot is. Ugyanakkor tudunk azért nagyon sok pozitív példát is. A megbocsátás szép történeteit. Én magam is olyan sokszor mondtam már példákat, igaz történeteket a megbocsátásról a testvéreknek. Vannak történelmi példák is. Most hadd mondjam el azt, amit legutóbb hallottam. Ez egy írás. A kegyelem, a megbocsátás irracionális, igazságtalan, és egyedül akkor van értelme, ha hiszek egy újabb esélyt mindig felkínáló, irgalmas Isten által irányított másik világban. Egy picit már is megállok. Tehát nyilvánvaló, hogy aki csak ebben az életben hisz, és azt mondja, hogy a halállal mindennek vége, az nyilván nem is akar megbocsátani. Megbocsátásról csak akkor beszélhetünk, hogyha hisszük, tudjuk, hogy van Isten, van örökké valóság. Az ó érthetetlen kegyelem kezdetű keresztény ének, amelynek feldolgozásai az utóbbi időben a slágerlisták élén is szerepelnek, arról szól, hogy Isten nem azt nézi, mit tett az ember, hanem azt, hogy mire lenne képes. Vagyis nem a múltjára, hanem a jövőjére fókuszál. A himnuszt egy goromba szemérmetlen rabszolgakereskedő John Newton írta, miután ez az érthetetlen kegyelem teljesen átformálta az életét. A világ, amikor a kegyelem megnyilvánulásának lesz tanúja, teljesen elnémul. Ebből adott leckét a világnak Nelson Mandela is, amikor 27 év után kijöhetett a börtönből, és megválasztották Dél-Afrika elnökének. A beiktatási ceremónián felhívta maga mellé a pódiumra börtönőrét. Ezt követően létrehozott egy nevében is merész kormánybizottságot. Bizottság az igazságért és a kiengesztelődésért, és Desmond Tutu anglikán érseket nevezte ki az élére. De jó lenne, ha Magyarországon is lenne ilyen. De nagy szükségünk lenne rá. Országos szinten is. Mandela így próbálta megállítani a bosszulavinát, ami több országban is természetszerűleg megindult, miután az elnyomott népcsoport átvette az uralmat elnyomóik fölött. A szabály egyszerű volt. Ha egy fehér rendőr vagy katonatiszt önként vállalta a sértettekkel való szembesítést, bevallotta tettét, és teljes mértékben elismerte bűnösségét, akkor nem indítottak ellene bírósági eljárást, és nem ítélték el. Az egyik meghallgatáson egy Van de Broek nevű rendőr idézte fel azt az esetet, amikor rendőrtársaival lelőtt egy 18 éves fiút, majd elégette a holttestet, hogy megsemmisítse a bizonyítékokat. Van de Broek 8 évvel később visszatért ugyanahoz a családhoz, és az apát is letartóztatta. A feleségnek pedig végig kellett néznie, ahogy a rendőr a férjét egy farokáshoz kötözi, benzinnel leönti és felgyújtja. A tárgyalóteremben a légy zümmögését is hallani lehetett, amikor az idős asszony, aki előbb a fiát, majd a férjét is elveszítette, szólásra emelkedett. Mit kíván Van de Broek úrtól, kérdezte a bíró. Az asszony azt kérte, hogy Van de Broek menjen vissza oda, ahol elégette a férjét és szedje össze a hamvait, hogy méltó módon eltemethesse. A rendőr lehajtott fővel beleegyezett. Az asszonynak azonban volt még egy kérése. Van de Broek úr, az egész családomat elvette tőlem. Bennem mégis maradt szeretet. Szeretném, ha havonta kétszer meglátogatna a gettóban, és velem tölteni a napot, hogy az anyja lehessek. És szeretném, ha tudná, hogy Isten megbocsát neki, és én is megbocsátok. Szeretném átölelni, hogy tudja, valóban megbocsátok. Miközben az idős asszony elindult a tanúk padja felé, a teremben néhányan spontán elkezdték énekelni az ó érthetetlen kegyelmet. Van de Broek azonban nem hallhatta a himnuszt, mert az események hatására elveszítette eszméletét. Kedves testvérek, ha ilyen szinten létezik a megbocsátás, akkor miért van köztünk mégis annyi megbocsátatlanság, annyi neheztelés, annyi harag? Én abból szeretnék kiindulni, hogy aki itt van a templomba, az igazán szeretné követni Jézus Krisztust. Tehát szeretne megbocsátani is. Miért is jönnénk el egyébként a templomba, ha nem tisztelnénk az Istent? És nem gondolnánk azt, hogy igen, Isten mond valamit, igen, akkor én azt szeretném megtenni, szeretnék engedelmeskedni. Ha Jézus tanít valamit, én szeretném azt a tanítást követni. Megvan bennünk ez a vágy. Valahol a szívünk mélyén ott van ez a sóhaj. De jó is lenne. Miért nem megy? Pedig volt már annyi istentisztelet ebben a témában. Volt már annyi bibliaóra. Elolvastunk már annyi könyvet a megbocsátásról. Volt, amikor hittanosokkal beszélgettünk erről a dologról, és aztán pontról pontra felírtuk a füzetbe, hogy mik a megbocsátás lépései. Mit lehet azért tenni, hogy sikerüljön a megbocsátás? Imádkozni, olvasni az igét, és megtanulni az igét. Isten segítségét kérni, nem rágódni a múlton, nem felemlegetni a múltat, és jót tenni azzal, aki megbántott. Ezt mondja Jézus, hogy ez a megbocsátás felé vezető út, hogy jót tenni vele. Mert akivel elkezdesz jót tenni, arra egy idő után már nem tudsz haragudni. Akivel elkezdesz jót tenni, azt egy idő után megszereted. Ez így működik. De tudjuk, annyi bibliaórán megbeszéltük már ezeket a dolgokat. Annyi könyvet elolvastunk már róla. Annyiszor beszélgettünk már róla. És szétnézünk magunk körül, családunkba, tágabb ismeretségi körünkbe. És azt látjuk, hogy valahogy nem megy, nem működik a dolog. Nem működik a kereszténység, nem működik az evangélium. Sokan ki is mondják. Sokan mondják, és én megpróbáltam, de nálam nem működik ez a dolog. Pedig kedves testvérem, hogyha bemész egy szobába és felkapcsolod a lámpát, és az nem gyullad meg, akkor biztos, hogy soha nem gondolsz arra, hogy hát nincs is elektromosság. Ez az egész elektromosság dolog csak egy mese. Ez nem működik. Nem, nagyon jól tudod, hogy vagy a kapcsolóban van a hiba, vagy az égőben, vagy a vezetékben. És amikor a mi saját életünkben nem működik, hogy megtegyük, amit Jézus mond, akkor miért mondjuk azt, hogy hát mert nem működik a kereszténység, legalábbis az én esetemben nem. Miért merünk ilyet mondani, vagy ilyet miért merünk gondolni? Nem ugyanazt kellene gondolnunk, mint a lámpa esetében, hogy hát kapcsolóban van a hiba, vagy az égőben, vagy a vezetékben, vagyis bennem. Biztos, hogy nem Jézusban van a hiba, hanem bennem. Kedves testvérek, emlékezzünk arra, amit Pál apostol írt a római levélben. Arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hát ez az igazság. Ha mi azt gondoljuk, hogy kereszténynek lenni azt jelenti, hogy van egy názáreti Jézus, aki 2000 évvel ezelőtt élt, egy nagy erkölcsi tanító, Istennek egy prófétája, aki nagyon jó dolgokat tanított, na és akkor próbáljuk őt követni, a magunk erejéből, és próbáljuk megtenni mindazt, amit mondott. Ha azt gondoljuk, hogy ez a kereszténység, akkor tévedünk. Mert ez soha nem működött, és nem is fog működni. És ezt Isten is nagyon jól tudja, és Jézus is nagyon jól tudja, hogy az ő tanításait a magunk erejéből soha nem is tudjuk követni. Vagyis megbocsátani magunktól. Ez nem is lehetséges. De emlékezzünk arra is, testvérek, hogy Pál apostol nem állt itt meg. Hosszasan ír erről a témáról, és többek között leírja azt is, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élek, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Tehát, nem elég az a sóhaj, az a vágy, hogy igen, akarjuk Jézust követni. És aztán utána a kudarcok után azt mondjuk, hogy hát akartuk, de nem megy. Arra van szükségünk, hogy ő éljen bennünk. Arra van szükségünk, hogy Jézus élete legyen bennünk. Jézus képes a megbocsátásra? Igen. Hogyha az ő élete van bennünk, akkor, hogyha ő bennünk él, akkor is fog működni a dolog? Igen. De ha Jézus nem él bennünk, akkor a magunk erejéből nem megy. Azt gondolom, hogy az a baj velünk, magyar kereszténységgel, hogy nagyon megrekedtünk mi az Ószövetségnél. Szabályokat, törvényeket próbálunk betartani. Próbálunk követni egy nagy prófétát, egy nagy tanítót, akiről azért elhisszük, hogy ő az Isten fia, elhisszük, hogy ő meghalt értünk a kereszten, és a bűneinknek a büntetését megfizette. Még azt is elhisszük, hogy ő feltámadt és él. De aztán engedjük azt, hogy ő valahol kívül legyen rajtunk, valahol távol. De nem engedjük azt, hogy teljesen uralmat vegyen az életünk fölött, és teljes egészében bennünk éljen. Én azt hiszem, hogy ezért vagyunk gyengék, ez a baj velünk mostanában. Az ószövetségi hit, az már az ószövetségi szenteknél sem ment. Nekik is szükségük volt arra, hogy áldozatot mutassanak be, és szükségük volt arra, hogy higgyenek a megváltó, a messiás eljövetelében. A megváltó eljött. Az Úr Jézus Krisztus kereszthalálával, feltámadásával legyőzte a bűnt, az ördögöt, a halált. Bennünk is legyőzte. Nem csak úgy általában, nem csak úgy általánosságban győzte le, hanem bennünk is legyőzte az Úr Jézus a bűnt, a halált, az ördög hatalmát, amikor ott meghalt a kereszten, és utána feltámadta halálból. És helyette az ő életét tölti belénk, helyette az ő lelkét tölti belénk. És akkor mi is el tudjuk mondani, amit Pál apostol, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ha ezt hittel el tudjuk mondani, akkor fog sikerülni a megbocsátás is. Amíg ezt hittel nem tudjuk elmondani, addig nem tudjuk Jézus tanítását sem betartani. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát az az ember, aki neheztel, aki nem képes a megbocsátásra, az az ember, aki nem tudja betartani Jézus tanítását, az már nem él, az meghalt ott a kereszten. A mi jó emberünk, ugye ismerjük ezeket a fogalmakat, sokszor beszéltünk már róla. Meghalt a kereszten, és ki az, aki él? A krisztusi ember, az új ember. Egyszer egy ember azzal ment el a lelkészéhez, hogy hát lelkész úr, én már évtizedek óta hívő vagyok, járok a gyülekezetbe, bibliaórára, istentiszteletre, olvasom a Bibliát minden nap, és igyekszem úgy élni, ahogy Jézus mondta. De vannak bizonyos bűneim, ami fölött nem tudok győzni. És évtizedek óta minden nap ezért gyötör a bűntudat. Tulajdonképpen a lényeg szempontjából most teljesen mindegy, hogy milyenféle bűnökről van szó, hogy éppen alkoholizmusról, szenvedélybetegségekről, vagy arról, hogy veri a feleségét, vagy hogy gyűlöletben, megbocsátatlanságban él. A lényeg szempontjából mindegy, hogy milyen bűn, de nem tudott fölötte győzni. És ő is eljutott oda, hogy hát akkor úgy látszik, nálam ez nem működik. Jézus gyengébb lenne, mint az ördög? Ez lehetetlen. Ha Jézus erősebb, mint az ördög, akkor ebben az emberben is erősebb. És bennünk is erősebb. Heteken keresztül beszélgetett a lelkész ezzel az emberrel, és látta, hogy tényleg őszintén hisz. Nagyon ismeri a Bibliát, nagyon tudja az igéket. És tényleg őszinte vágya van arra, hogy Jézust kövesse. Mi az, ami nem stimmel ebben a dologban. És végül azt kérdezte tőle, hogy figyelj ide, amikor annak idején hitre jutottál, és kérted Jézust, hogy legyen a te Istened, a te megváltód, Urad, akkor te tulajdonképpen kihez imádkoztál? Kit hívtál be az életedbe? Jézust, az ember fiát? Vagy Jézust, az Isten fiát? Vagyis azt a Jézust, aki egy történelmi személy volt, aki 2000 évvel ezelőtt élt, és nagyon jó dolgokat tanított, senki olyan magas szinten erkölcsileg nem tanított a világon, mint ő. Őre gondoltál, amikor kérted, amikor imádkoztál hozzá? Vagy Jézusra, az Isten fiára, aki nem csak meghalt a kereszten a bűneidért, de fel is támadt, és él most is, és a világ mindenség ura, királya. Úr, menj és ég fölött. Menj és föld fölött. Kit fogadtál be az életedbe? Kire gondoltál? És az ember elgondolkozott, és azt mondta, hogy igen, kezdem érteni, hogy mit akar a lelkész úr mondani. Én azt hiszem, itt rontottam el. Bár mindig hittem, hogy Jézus meghalt a kereszten, értem, és feltámadt, és él most, és hittem én ezt. De mégis mindig úgy gondoltam rá, hogy mit tett itt a földön, milyen volt az élete, milyen dolgokat tanított, mit kíván ő tőlem. Valóban, amikor imádkoztam, amikor gondoltam rá, akkor mindig ez lebegett a szemem előtt. És azt mondta a lelkész ennek az embernek, hogy akkor talán itt van a megoldás. Hogy most imádkozz Jézushoz, úgy, mint az Isten fiához, aki feltámadt és él, és mindenek felett úr, és erősebb, mint az ördög, és benned is erősebb, mint az ördög. És kérd őt, hogy az ő élete töltsön be téged. És az ember akkor imádkozott. Így imádkozott. És amikor legközelebb megkereste a lelkészt, azt mondta, hogy igen, valami megváltozott. Most tudok örülni. Azelőtt mindig csak a bűntudat gyötört. Most, ha a bocsánatot kérek a bűneimért, akkor el is hiszem, hogy azok meg vannak bocsátva, és el vannak törölve, és tudok örülni. És képzelj el, lelkész úr, ahogy telnek a napok, egyre kevesebbszer jelent már gondot az a bűn, amiről beszéltem. Még most is elő-elő jön, de már egyre inkább érzem, hogy gyengül az ereje, és egyre inkább növekszik bennem Jézus. Azt gondolom, hogy Isten azt akarja, hogy erre jussunk el. Hogy el tudjuk mondani hittel, meggyőződéssel, hogy élek, pedig többé nem én. Én már nem élek. Aki nem tud megbocsátani, aki mindig csak neheztel, és lógatja az orrát, és mindig csak kritizál, és mindenbe csak beleköt, és minden baja van, már nem él. Már vége. Már Krisztus él bennem, és Krisztus meg tud bocsátani. Krisztus nem kritizál mindent, hanem jó szándékúan nevelget. Krisztus szeret és jót tesz. Ő él bennem. Ő éljen bennünk. Amen. Úr Jézus Krisztus, te látsz bennünket, és tudod, hogy már hiszünk te benned, de nem igazán adtuk át az uralmat az életünk felett. Hiszünk mi benned, elhisszük, amit mondtál, elhisszük, hogy meghaltál értünk és feltámadtál, de mégis úgy éljük a mindennapi életünket, hogy úgy a magunk erejéből próbálkozunk megfelelni. A magunk értelme szerint hozzuk meg a döntéseinket. Kérlek, hogy bocsáss meg nekünk ezért, és vezess bennünket igaz hitre, evangéliumi hitre, olyan hitre, amelyik el tudja mondani hittel és meggyőződéssel, hogy élek, pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hadd meg, Uram, hogy ne csak úgy legyünk keresztények, hogy próbálkozunk betartani néhány szabályt. Hadd meg, Uram, Urunk, hogy igazi keresztjének legyünk. Keresztjének, akikbe te vagy ott, a te szent lelked által. Amen.